Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk ezen a vasárnapon. Ezt az igét pedig írva találjuk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 4. részének 5-től 7-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból a 4. rész 5., 6. és 7. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ekkor vivé őt az ördög a Szentvárosba, és oda helyezi a templom tetejére. És mondani ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondani ki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Eddig az irat, igen. Szeretett testvéreim, az evangéliumok leírása szerint Jézus Krisztust háromszor kísértette meg az ördög a pusztában. A történet, illetve a kísértések egyesével is nagyszerű parabolikus magyarázatra adnak lehetőséget, de ha csak önmagukban nézzük, Jézus életének ezt a mozzanatát, akkor nem értjük meg azt, amit Kálvin János olyan szépen fogalmaz meg ehhez az ige szakaszhoz fűzött magyarázatában, amikor azt mondja, hogy a mi üdvösségünket támadta meg Krisztusban a sátán, valamennyi hívő nyilvános képviseletében kísértetett meg Krisztus. Még élesebben szembesülünk a sátáni valósággal, ha nem tévesztjük szem elől azt, hogy amikor az Isten fia az őről a való legszebb vallomását hallja a mennyei atyának, amikor kijön a Jordán vizéből, de nem csak ő hallja, hanem mindazok, akik ott vannak, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Nos, ekkor csap le rá a kísértés. Hiszen itt a 4. fejezetnek az elején olvassuk, hogy miután megkeresztelkedett Jézus, és feljön a Jordánból, és leszár rá a Szentlélek, úgy, ahogy idéztem, és hallatszik ez a gyönyörű mennyei vallomása, mennyei atyának a vallomása róla, akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Szóval az életnek egy gyönyörű eseményét, egy magasztosságát, így mondjam, így árnyalja be az, hogy a kísértés következik a megváltónak az életében. Könnyű lenne azt mondani, testvéreim, és van igazság benne, hogy természetesen a hívő embert addig nem szokta kísérteni a sátán, ameddig nincs nagyon az Isten közelében. De azt hiszem, hogy így túl egyszerű lenne, hogy addig nincs kísértés az életben, míg az ember nincs az Isten közelében, mert az az igazság, hogy itt is van kísértés, meg ott is van kísértés. Szóval azoknak az embereknek az életében is van kísértés, akik nem Isten hívők, és azoknak az életében is, akik pedig Isten hívők. Csak hogy a világban lévő kísértés, testvéreim, az egy kicsit csiklandozó, kihívó. Már-már ilyen rejtett pozitív tartalma van, amivel egymást szokták az emberek biztatgatni, hogy hát nem mered kipróbálni? Van valami jó, valami izgalmas a kísértésben. Fiatalok egymást így szokták cukkolni és piszkálni. És így van, amikor emberekbe ugye a vágyat felkeltik, hogy valami olyan tegyenek meg, ami igazából az ő lelkiismeretük ellen való. De aztán mégis valahogy ez a nyomás, korszellem, csordaszellem, valahogy olyan édessé teszi a kísértést. Mert azt mondják, hogy ha nem engeded magadhoz közel ezt, akkor nem fogsz olyanokat megtapasztalni, amiket csak így lehetséges. Így válik édessé a kísértés a világban lévő emberek számára. Igen, testvéreim, az azt követő történések és a bukás azért már nem annyira édes. Erről el szoktak feledkezni. De itt Jézus történetében egy gyötrelmes időről szól a kísértés. A tétje pedig nem az, hogy enged vagy nem enged a sátánnak, hanem a tétje az, hogy hű tud-e maradni ahhoz a küldetéshez, amellyel megbízta őt az ő mennyei atya. Meg tud-e maradni az engedelmességben, amit az Isten, az ő atya tőle kíván. Testvéreim, azért idéztem ide Calvinnak ezt a gyönyörűséges gondolatát, hogy Krisztusban a mindenkori hívőt is kísértette a sátán, hiszen azzal szembesülünk ennek a történetnek a kapcsán ebben a világban, hogy a hívők elbukása az nem csupán elbukásának a kudarca nem abban van, hogy ők elbuknak, hanem abban, amikor azt mondják, hogy ők sem különbek. Nem tudom, értitek? Hogy ugyanolyanok, mint a többi. És ezt nagyon tetten lehet érni, és ezáltal kapnak stigmát. Két dolgot szeretnék mondani, és jól értsétek, testvéreim, amik már többek is, mint kísértések. Ugye előkerül a pedofília ügye és a papi pedofília. Ami létező probléma, csak hogy érdekes módon jelzőt akasztanak rá, mintha a kettő két különböző minőséget képviselne. Vagy mást mondom, nálunk protestánsoknál a válás. Mindenkinek szabad válni, és nem is probléma, kivéve a papokat. Értitek? Ha lelkészekkel történik meg, az valami stigma. És azért hoztam ezt a két meredek példát, hogy értsétek, testvéreim, hogy micsoda a kudarc. Miért van az, hogy aki Krisztushoz tartozik, annak nem csupán annyi, hogy elbuktam a kísértésben. Hanem az, hogy valami olyan kísérő jelensége van, amit mondtam, hogy lám-lám, ezek sem különbek. És testvéreim, azért hoztam ide, hogy értsétek meg, hogy mit kellett Krisztusnak kiállni értünk. Másként fogalmazok, mert mi már ismerjük ennek a történetnek a végét, hogy miért volt akkor a győzelem, Krisztusnak a győzelme a sátán kísértése fölött, amikor mind a hármat le tudta győzni az ige jelenlétében. Azért volt akkor a győzelem, testvéreim, mert nem szennyezte be az ő mennyei atyát, és nem szennyezte be önmagát, önmagának a tisztaságát, hanem meg tudta őrizni magát az engedelmességben. Abban a küldetésben, és abban a hűségben, amit elvár tőle a mennyei atya. A sátán előtt mindenképpen meg tudta őrizni, és önmaga előtt is meg tudta őrizni. De mi is az, amit ki kell állnia a megváltónak másodszor? Ekkor vivi őt az ördög a Szentvárosba, és oda helyezi a templom tetejére, és mondja néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Mit kell kiállnia Jézusnak a második kísértésbe? A hit nélküli Isten jelenlétnek a felvállalását. Még egyszer mondom a mondatot. A hit nélküli Isten jelenlét felvállalását. Pedig ezt várta a testvéreim a sátán, és ezt várja nagyon sokszor a világ is, bár ez utóbbit egy kicsit megcsúsztatják, mikor azt mondják, vagy azt várják, hogy így mondjam, az Istenhez tartozó emberektől, az úgynevezett hívőktől, hogy nyugodtan csinálj meg bizonyos dolgokat, mert hát ugye úgyis ott van az Isten mögötted, nem történhet bajod. Szinte cinikusan kihívják. És ha pedig valami baj történik, akkor azonnal oda teszik a kérdés másik felét, hogy hát akkor miért engedte az Isten? Értitek a csapdát és a kísértést? Csináld meg, mert hívő vagy, és neked nem történhet bajod, de ha megtörténik, akkor hát milyen Istened van neked? Miért engedte? Jézusnak nehezebb volt ennél. Azt mondta az első kísértésnél, emlékszünk, a múlt vasárnap erről volt szó, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy legyenek kenyerekké, mert hát ugye 40 napja már éhezel, és Jézus válasza az volt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából jön. Azt mondja Jézus, hogy az ige, a jelen való, ami éltetés, élj vele. És akkor a sátán másodszor elhozza, és azt mondja, hogy hát megvan írva az igében, hogy dobd innen alá magad a 91. Zsoltár. Onnan idézi szó szerint a sátán a 91. Zsoltár 11.-12. verseit. Megvan írva az igében, hogy dobd alá magad, mert az ő angyalainak parancsol felőled, hogy ne üsd meg lábadat a kőbe. Hát a sátán nem azt tette, amit Jézus mondott, hogy a minden ige, amivel él az ember, az az élet maga? Testvéreim, ez az a hely, ahol lelepleződik, hogy van a hamisan mondott ige. Az, amikor kihívásként, amikor kísértésként idézik. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy a helyén mondott ige aranyalma ezüstányéron. De a nem helyén mondott ige kísértésé lehet a hívő embernek az életében is. Jézusnak azért is nehéz, mert létezett egy ősi hagyomány, amely úgy tartotta, hogy amikor a Messiás eljön, akkor majd a jeruzsálemi templom ormáról állva hirdeti meg a messiási országnak a megkezdődését, vagyis Izraelnek az összegyűjtését, a szabadítást. És a sátán ezt a képet, vagy ezt az ősi hagyományt használja fel arra, hogy megkísértse az Úr Jézus Krisztust és öncélúvá tegye, vagy egy öncélú cselekvés által bevonja őt ebbe a messiási küldetésnek a teljesítésébe, mert ezáltal látja igazolva, hogyha onnan a templom ormáról ellebbenne, és valóban megtörténne az, hogy az angyalok megfogják, akkor hiteles lenne a Krisztus messiási mi volta. Testvéreim, eszembe jutott egy képtelenség. Ehhez a kísértéshez kapcsolódóan képtelenség, még egyszer mondom, de elmondom azért, hogy értsétek, vagy legalábbis jobban megértsétek ennek a hit nélküli Isten jelenlét kényszerét, amivel csapdába lehet csalni a hívőket. Most mi jutott eszembe? Az jutott eszembe, ha megtörténne az a képtelenség, hogy én felmennék csak ide a mi templomunk kisebbik magasságára, de mondjuk felmennék a torony peremére, és elrugaszkodnék onnan, előre meghirdetném, hogy le fogok ugrani, és nem történik semmi bajom, kijönnének ide tévékamerák, meg sok minden más, leugornék, és nem történne semmi bajom. Ezért mondom képtelenség. Szerintetek hányan térnének meg Magyarországon? Hívő lenne-e Szombathely attól, mert nekem nem történt semmi bajom? Értitek? Úgy akarnak jeleket emberek a világban, és ez a hit nélküli Isten jelenlét. Kívánalma. Ez az, amit a világ támaszt folyamatosan velünk szembe, és behív, becsal a csapdába. A hittől független bizonyíték senkit sem visz közelebb az Istenhez. Mi van megírva? Az van megírva, hogy ne kísérst az Istent, hanem hidd el, és fogadd el, hogy bukfencek és ugrások és mindenfajta látványosságok hiányában is Isten a te megtartód, a te urad. Hidd el, hogy az Isten szeret téged is. Nem kell ilyen nagy látványos dolgoknak történni az életben. Ő akkor is a te urad. És ott van veled. És számon tartja minden dolgodat. Hidd el, hogy szeret téged és megőriz. És lehet, hogy elesel, de ő felemel. Lehet, hogy megütöd magad és sírsz, de ő meg fogja gyógyítani a sebedet. Lehet, hogy bánatos vagy, de az Isten megvigasztal. Hidd el! Nem nagy látványos dolgok kellenek. Az a hitet nem fogja erősíteni. De ha elfogadod az Isten jelenlétét, itt a szívedet megnyitod, észreveszed, hogy megéled minden nap a csodát, megéred azt, hogy az Isten ott van veled. Testvéreim, Jézusnak a válasza a sátán számára arra figyelmeztet mindannyiunkat, hogy ne dőljünk be a hamis Isten jelenlét kísértésének, különösen ma, amikor nagy igény van erre. Hadd fogalmazzak ilyen sarkosan, jegyezzétek meg testvérek, Isten nem fog senkit megvédeni a saját hülyeségétől. De Isten mindenkit meg fog védeni az ő szeretetében. És meg fogja őrizni az övéit a legnagyobb veszélyben is. Azért, mert az övé. Csak ne felejtsétek el. És jusson eszetekbe mindig az adott pillanatban a megfelelő ige. Mert Jézusnak eszébe jutott. Gondolkodjatok el, ha a kísértés helyzete van, ti majd tudjátok-e idézni azt az igét, amely által megszabadultak. Amen.